Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A Moldovai Köztársaság Európa Párti államfője Maia Sandu elnyerte második mandátumát, miután tegnap az elnökválasztás második fordulójában győzött orosz barát ellenfelével szemben. A szavazatok 55,33%-át szerezte meg. Az elnökválasztást a legtöbb elemző által vártnál nagyobb arányban nyerte meg, de otthon elvesztette a szavazást. A belföldi szavazókörzetekben a Moszkva által támogatott szocialista Alekszandr Sztojanoglu mintegy 32 000-rel több voksot szerzett, mint a nyugatbarát Maia Sandu. Gagauzia autonóm régióban Sztojanoglu a szavazatok több mint 97%-át szerezte meg, míg Maia Sandu kevesebb, mint 3%-ot kapott. A fővárosban viszont Maia Sandura a választók 57,38%-a voksolt, míg ellenfele a szavazatok 42,62%-át kapta. A diaszporában Maia Sandu a voksok közel 83%-át szerezte meg, míg Sztojanoglu mindössze 17%-ot. Az újrázó moldáv államfő oldalán állt a diaszpora mellett a főváros, Kisinyov is. Ez számít a moldovaiak két nagy szavazó tartalékának. Vagy őket rémítette meg a legnagyobb mértékben az az erőszak, amellyel Oroszország megpróbálta megvásárolni és hát manipulálni a szavazást. A választások éjszakáján tett első nyilatkozatában Maia Sandu azt mondta, számára továbbra is az ország stabilitása, az állampolgárok közötti bizalom kiépítése a legfontosabb, és azt ígérte, hogy mindenki elnöke lesz. Az elkövetkezendő időszakban azonban igen komoly kihívások elé kell néznie. Adott egy szegény ország, amelyet Moszkva a kebelére szorítana, Maia Sandu nyugatos győzelme pedig rendkívül törékeny, a diaszpóra mentette meg, belföldön egymásnak feszülnek a szavazótáborok, és szinte biztos, hogy az orosz befolyásszerzést csak elodázni tudta, megszüntetni nem. Erről beszélgetünk a mai Naprakészben, Németh András újságíró, a HVG külpolitikai szakírója a vendégem, beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, szervusz András, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, jó napot kívánok, megköszönöm a meghívást.
Én tegnap este 10-kor a 75%-os feldolgozottságnál, akkor Alekszandr Sztojanoglu vezetett, nagyot néztem. Te hogyan követted a moldovai államfőválasztások eseményeit, illetve eredményeit?
Hasonlóan én este 11-kor néztem meg lefekvés előtt, akkor már 90%-nál tartottak, és akkor is még Sztojanoglu vezetett, de tulajdonképpen nyugalommal feküdtem le, mert biztos voltam abban, hogy az fog megismétlődni, mint az első körben is, ami történt. Tehát, hogy a hazai szavazatok alapján az Európai Uniós csatlakozáshoz való lehetővé tévő alkotmánymódosításnál még a nemek voltak többségben, és a külföldön, a diaszporában leadott szavazatok fordították meg az eredményt, és így ugye láttam azokat a statisztikákat, amelyek alapján egyértelműnek tűnt, hogy a diaszporában leadott szavazatok körülbelül 80-20%-ban oszlanak meg. Ugye a 10%-nyi szavazat az azt jelentette, hogy pont ki is jött már, szerintem tegnap este azt számoltam ki, hogy kb. 55-45 lesz a százalékos megoszlás, de miközben ugye azt mondom, hogy nyugalommal vagy nyugalomban feküdtem le, az mindenképpen fontos, hogy azért az mindenképpen egy rossz jel, hogy a belföldi szavazatokban az EU-t nem támogató, és a szerintem erősen Oroszország felé húzó Sztojanoglut választották többen 51-49%-ban. Tehát ezen mindenképpen el kell gondolkodnia a moldovai politikai elitnek.
Hát a moldovai politikai elitnek, illetve az Európai Uniónak is, az EU vezető politikusai érezhetően, láthatóan fellélegeztek itt, hogyha az X-en közzétett gratulációkat nézzük. Viszont igen, úgy, ahogy te mondod, Maia Sandunak a sikere otthon, Moldovában, Kisinyovot leszámítva, megkérdőjelezhető.
Igen, igen, és hogyha mondjuk vizsgáljuk, hogy miért, azért az is egyértelmű, hogy ennek azért több oka van. Tehát egyrészt ugye ott van Gagaúzia, ahol ugye egy gagaúz kisebbség lakik, amelyik nem feltétlenül elégedett a moldovai belpolitikával, és hajlamos Oroszország felé húzni, ott azt hiszem 5%-ot tett ki az EU referendumot igennel szavazók, és kb. Hasonlányban szavaztak Maia Sandura is. Ez mindenképpen egy fontos tényező, de ennél még fontosabb tényező azért, hogy Oroszország megint beleavatkozott ebbe a választásba. Tehát, hogy az első fordulóban is több 10 millió eurót vagy dollárt költött arra, hogy szavazatokat vásároljon, vagy propagandával támogassa az Európai Unióhoz való csatlakozás, nem támogató erőket. Itt is nagyon sok pénzt költött Moszkva. Nem véletlen, hogy Maia Sandu az első beszédében a győzelem után is arról beszélt, hogy annak ellenére sikerült diadalmaskodni, hogy Oroszország ezt erősen befolyásolni akart, ezt a választást. Ilán Soron keresztül egyébként, aki ugye mint közismert egy izraeli és moldáviai állampolgársággal rendelkező, éppen Moszkvában vagy Oroszországban élő oligarha, aki azért akkor vált ismerté, amikor több mint 1 milliárd dollárnyi összeget sikasztott el a moldáv költségvetésből. Tehát az orosz befolyás is nagyon fontos volt, és még talán az is fontos, hogy azért sokan vannak ott, akik valóban elhiszik ezt a fajta propagandát Oroszországból, hogy az Európai Uniós tagság az Moldovának ártani fog, ki fogják használni Moldovát az a gazdagabb európai országok, például Románia, amelyikre ugye folyamatosan azt mondják Oroszországban, hogy fenekedik, és magába akarja olvasztani Moldovát. Tehát sok tényező van, mindegyiken érdemes elgondolkodni.
Itt említetted az orosz befolyást, azt azért hozzá kell tennünk, hogy nem az október 20-ai első fordulóban, vagy nem az azt megelőző hetekben kezdődött Oroszországnak a befolyásolása, hanem már közel egy éve zajlik, tehát ott vannak az olyan marionettbábuk, mint Ilan Sor, Igor Dodon, Evgeny Agutsul, Marina Tauber, nem tudom, még kihagytam-e valakit, de hogy egyértelmű az, hogy Oroszország nem csak rajta tartotta a szemét a moldovai köztársaságban, hanem mindent megtett annak érdekében, hogy úgy alakuljanak a dolgok, ahogy neki tetszik. Beszéljünk egy picit arról, hogy mit jelent az, hogy Maia Sandu nyugatbarát politikus volt, Alexander Stoyanoglu pedig Moszkva barát politikus.
Ez valószínűleg azért mindenképpen leegyszerűsítés, tehát ugye Stoyanov is azt mondta, hogy ő neki különösebb baj nincs az Európai Uniós törekvésekkel, de az, hogy ő azért mondta, hogy javítani kell az Oroszországhoz fűződő kapcsolatokat, meg hát azért, hogy kiknek a támogatását nyerte el, tehát ugye azok a visszalépő elnökjelöltek, akik elvéreztek az első fordulóban, azok is inkább mögé álltak be, és a híveiket arra szorították föl, hogy Stoyanoglu támogassák. Tehát teljesen egyértelmű, hogy ha ő győzött volna, akkor megrekedt volna ez az európai integrációs folyamat Moldovában, amit viszont ugye Maia Sandunak sikerült felgyorsítania. Tehát ugye miután megkezdődött az Ukrajna elleni orosz invázió 2022. februárjában, Moldova kérte azt, hogy csatlakoztasson, hogy gyorsuljon föl, megkapta a tagjelölti státuszt, megkezdődtek a felvételi tárgyalások is, tehát mindenképpen ő neki sikerült, akár a saját tehetségének köszönhetően, akár azoknak az európai félelmeknek köszönhetően, hogy a következő dominó esetleg Ukrajna után Moldova lesz, sikerült felgyorsítani ezt az integrációs folyamatot. Tehát aki azt mondja, hogy ez egy nagyon fontos választás, és egy nagyon fontos népszavazás volt, azt szerintem abszolút jól látja a helyzetet. Ja, de ugyanilyen fontos lesz a jövői parlamenti választás is. Tehát ugye ott én abban is biztos vagyok, hogy az orosz befolyási kísérletek folytatódni fognak. Lehet, hogy még több pénzt ölnek bele, mint eddig. Tehát Maia Sandunak semmiképpen sem szabad megülni a babérjain, és hagyni azt, amit Oroszország jelenleg is csinál.
Azt el kell mondanunk a hallgatóknak, akik, ha valaki nem ismerné a moldovai helyzetet, hogy egy mélyen megosztott országot fog vezetni Maia Sandu, talán megosztottabb a mostani Moldovai Köztársaság, mint ami 4 évvel ezelőtt volt, és hangsúlyozni kell, hogy a külföldön élő moldovaiak szavazatai nélkül Maia Sandu nem lett volna elnök, Alexandre Stoyanoglu 51%-ot kapott otthon, más szóval az országon belüli támogatottsága törékeny, és a többség ellene van. Tehát egy kiélezett politikai helyzetben van, és egy ilyen kiélezett politikai helyzetben mélyreható reformokat elérni, nem mondom azt, hogy lehetetlen, de mindenképp nehéz. Tehát milyen 4 év elé néz Maia Sandu?
Hát nagyon jól látod, igen, nagyon nehéz 4 év elé néz Sandu, és az Európai Uniónak tulajdonképpen itt akár felelőssége is lehet, tehát hogyha végre egyszer az Európai Unió nem csak ilyen e-mail-ámmal segíti azokat a tagjelölteket, amelyek valóban szeretnének belépni az Unióba, és jelentős mennyiségű pénzt adna Moldovának, akkor ez mindenképpen nagyon sokat segítene. És hogyha én nem akarom Moldovát bántani, de hát ugye ez egy kicsi ország, elég szegény ország is, tehát az Európai Uniónak igazság szerint a saját lehetőségeihez képest nem is lenne olyan hatalmas összeg, amit be kéne fizetni azért, hogy megerősödjenek az Európai Uniót támogató erők, tehát hogy gyorsabbak legyenek a reformok, látványosan az Európai Unió segítségével történjenek ezek a reformok. Tehát ha ez megtörténne, akkor szerintem sokkal egyenesebb és simább út vezetne Moldovában az EU-tagság felé, sokkal nagyobb támogatottsággal. Tehát mondom, én nagyon szeretném, hogyha Brüsszel itt egy kicsit megemberelné magát, annak ellenére, hogy tudom, hogy az Unióban komoly fáradtság van a bővítéssel kapcsolatban, mert az utóbbi bővítések nem feltétlenül sikerültek tökéletesen. Állt Magyarországot is most már néhányan az Unión kívül látnák szívesebben az Unión belül. Tehát mindenképpen vannak ilyen félelmek, de ennek ellenére még erősebbek azok a félelmek, hogyha nem európai útra kerül Moldova, vagy akár Bosznia, vagy akár Albánia, vagy akár Észak-Makedónia, akkor ott Oroszország fog megerősödni, amelyik teljesen egyértelműen egy nyugati értékek ellegyengítésén fáradó politikát folytat.
Említetted azt, hogy jövőre parlamenti választások lesznek a Moldovai Köztársaságban, és hát bizonytalan az, hogy a diaszpóra ugyanúgy mozgósít-e, vagy ugyanúgy mozgósul-e a diaszpóra, mint amilyen mozgósítást láttunk tegnap. Illetve Maia Sandunak óvatosnak kell lenni azért is, hogy ne fordítsa szembe a Moldovában élő lakosságot egymással, mert hogy most két tábor van egyértelműen, inkább két tábor, mint hangsúlyozom, mint ami volt 2020-ban. Tehát milyen politikusnak ismerjük Maia Sandut, vagy ő most kell várja a nyugati segítséget?
Hát egyrészt kell várni a nyugati segítséget, és ugye gesztusokat kell tenni azoknak is, akik nem rá szavaztak. Tehát ugye ez már meg is kezdődött, tehát ő is, meg az mögötte álló politikusok is azt mondták, hogy függetlenül attól, hogy ki ide szavazott, Maia Sandu itt mindenki elnöke lesz. Arra is, az is elhangzott, hogy attól függetlenül, hogy ki mire szavazott, a Maia Sandu minden moldovait éljen, akár Moldovában, akár a diaszporában egy család tagjának tekint. Tehát most mindenképpen az ő részéről egy ilyen megbékélés felé akar menni, és egyébként ebben Stoyanoglu is partnernek tűnt, tehát egyáltalán nem vitatta az eredményeket, másodszorban, amikor még ő vezetett, akkor is azt mondta, hogy tessék megvárni a végeredményeket, mert minden voks ugyanúgy számít, tehát nem kezdett el azzal érvelgetni, hogy biztos, ha a nyugati diaszporán lefizették az ott élő moldovaiakat, hogy szavazzanak Maia Sandura. Tehát az ő részéről is látok egyfajta készséget, aztán majd meglátjuk, hogy a külföldi erők, leginkább Oroszország mennyire hajlandó arra, hogy békésre menjenek a dolgok. Én attól tartok, hogy ez a szándék nem feltétlenül lesz meg. Mondjuk azt nem lehet tudni, mennyi képessége van azért Oroszországnak még Moldovára is figyelni azért Ukrajna mellett, meg ugye arról sem szabad elfelejtkezni, hogy Grúziában is választások voltak, ahol még azért lehetnek fejlemények, hogy ottan a grúz álom, amelyik ugye orosz pártiként van nyilvántartva, megnyerte a választás az ellenzék, hogy ebben mennyire fog belenyugodni. Tehát Oroszországnak is több fronton kell teljesítenie. Én arra gondolok, hogy az elkövetkező hónapok a választások mindenképpen zajosak lesznek, és lesznek tüntetések is akár, amelyeket részben Oroszország fog szponzorálni. Meg ugye arról sem szabad nevezni, hogy ugye te is mondtad, hogy viszonylag lassan zajlanak a reformok, tehát egy valódi elégedetlenség is van ebben az országban, tehát mindenképpen Maia Sandunak meg kell próbálnia felgyorsítani ezeket a reformokat, és ugye azt is mondtad, hogy egy megosztott országot látunk, egy megosztott országban ezt nehezebb elérni. És még egy dolog, ami szerintem fontos, hogy nem csak Moldován belül megosztott az ország, hanem ott van a Dnyeszter-menti köztársaság is, ami ugye hivatalosan a nemzetközi jog szerint Moldovához tartozik, de ott egy orosz barát, magát függetlennek tekintő, senki által el nem ismert államalakulat létezik, amelyik orosz pénzen ingyen kapja például az energiahordozókat, és ők is tulajdonképpen valamilyen szinten továbbbontják Moldova és a moldovaiak egységét.
Németh András újságíró, a HVG külpolitikai szakírója a mai napra kész vendége. A Moldovai Köztársaságban tegnap véget ért államfőválasztások kapcsán beszélgetünk, arról az államfőválasztásról, melynek Maia Sandu, a nyugatbarát Maia Sandu lett a győztese. Még egy kérdés erejéig maradjunk a parlamenti választásoknál. Idén jövő nyáron lesznek a választások, viszont nagy kérdés, legalábbis a romániai központi sajtóban láttam már ezt a felvetést, hogy Maia Sandu akár megpróbálhatná kiírni az előrehozott választásokat, vagy kieszközölni azt, hogy legyenek előrehozott választások, és ezzel kihasználhatná az elnöki és a, mármint legyenek parlamenti választások, és ezzel kihasználhatná az elnöki és a referendumon szerzett győzelmet. És hogy ennek felhajtó ereje lehet.
Ennek mindenképpen van felhajtó ereje, és én sem zárom ki ennek a lehetőségét. Akár pár hónappal is, hogyha előre hozza, akkor még tulajdonképpen megvan az a lendület, ami most azért végül is csak sikerült elfogadtatni a referendumot, és sikerült megválasztani őt a második fordulóban államfőnek. Tehát ez mindenképpen egy lehetőség, és szerintem erősen gondolkodnak is ezen, és hogy miért így sülik, hogy mi lenne a jobb. De mondom, én nem vagy benne biztos, de valószínűleg tartom, hogy végül előre fogják hozni ezeket.
Igen, csak hogy itt arról beszéltünk, hogy itt egy igencsak törékeny győzelem született, és nem lehet tudni azt, hogy a moldovai választópolgárok egy új választásra hogyan reagálnának, illetve egy választás az pénzbe kerül, egy szegény országról beszélünk. Nyilván a demokrácia az drága, de hogy megbír-e az ország ilyen rövid idő alatt még egy választást?
Épp arra gondolok egyébként, hogy azért is tűnik valószínűnek, vagy talán célra vezetőnek is a választások előrehozatala, mert ugye minden választás után fajta a győzteshez húzás. Tehát az mindenképpen bárhol van választás, mindig azt látjuk, hogyha megmérjük utána a közvéleményt, vagy viszonylag hamar ott egy másik választást is rendeznek, akkor az előző választás győztesei a vártnál jobban tudnak szerepelni, épp azért, mert az egyfajta lendületet ad a győztesnek, és egyfajta kiábrándultságba taszítja a veszteseket. Tehát ez mindenképpen számít, és azt hiszem, hogy azt most, hogy 3-4 hónappal korábban rendeznek meg egy parlamenti választást a valóban szegény Moldovában, az jelentős különbséget nem hoz. Tehát az a 4 hónappal előbb ugyanúgy elő tudják talán teremteni azt a pénzt, ami a demokrácia működtetéséhez kell, mint 4 hónappal később. Tehát ebben én nagy akadályt nem látok.
Itt, ha már győztesekről és vesztesekről beszélünk, ugye a győztes Maia Sandunak a pártja, a vesztes pedig Alexandre Stoyanoglunak a Moszkva által támogatott pártja. A kérdés az számomra, hogy Maia Sandu, illetve a moldovai kormány, vagy az Európai Unió megtalálta a módját annak, hogy korlátozza Oroszországnak a befolyását? Vagy Oroszországnak még mindig van ereje? Tehát furcsa az, hogy Oroszország meg akarta nyerni ezt a háborút idézőjelben, meg akarta nyerni ezt az államfőválasztást, egy csomó pénzt beáldozott, és mégsem jött neki össze.
De ettől független Oroszország még nincsen legyőzve semmilyen tekintetben. Tehát ugye nem tudjuk azt, hogy valóban mekkora lett volna az Európai Uniós integráció támogatottsága. Tehát valóban valószínűleg az oroszok ezt az arányt csökkentették, de lehet olyan magas volt, hogy nem sikerült ugye annyira csökkenteni, hogy ez az ő győzelmeket hozza. Én biztos vagyok abban, hogy Oroszország az Európai Unió többi országában, a többi tagjelölt országban mindenütt folytatni fogja ezeket az akcióit. És Oroszország nincs legyőzve, Oroszország már csak azért sincs legyőzve, mert ez a fajta hadviselés, én ezt bátran tulajdonképpen hibrid hadviselésnek folytatnám az Európai Unió és az európai és a nyugati értékek ellen, ez folyamatosan zajlik. Tehát ugye a múltkori beszélgetésünkben is felhoztam példaként, hogy több olyan robbantás, merénylet kísérlet történt, aminek egyértelműen orosz kapcsolatai vannak. Ugye tudjuk ezeket a troll hadseregeket Oroszországban, amelyek hontják a demokrácia és EU ellenes kommenteket. Tehát én azt hiszem, hogy Oroszország messze nincsen legyőzve, és minél rosszabb helyzetben van Oroszország Ukrajnában, annál inkább erősödnek majd ezek a támadások, mert Oroszországnak mindenképpen érdeke az, hogy csökkentse azt a támogatást, amit az európai polgárok, vagy az Európai Unió ad Ukrajnának. Tehát ugye az ukrajnai háború előtt azok, akik azt mondták, hogy nem lesz orosz agresszió, azoknak az egyik érvük az volt, hogy az európai támogatás most komolyabb lesz, mint korábban volt, akár 2008-ban, amikor a grúziai háború volt, vagy akár 2014-ben, amikor az Oroszország mellett álló ukrán szakadárok az oroszlánok segítségével ugye Kelet-Ukrajnában előre nyomultak. Ez bekövetkezett, sokkal nagyobb lett az európai szolidaritás 2022 után, mint korábban volt. Tehát Oroszországnak sajnos létérdeke, elemi érdeke, hogy ezt a fajta támogatást csökkenteni próbálja. Tehát én mondom, én biztos vagyok abban, hogy folytatódni fognak ezek az orosz befolyásolási kísérletek, akár az EU-ban, akár az EU tagjelölt államokban.
Tehát, hogy Európa egyik legszegényebb államában, Moszkva, tehát csak, vagy az Európai Uniónak csak elodázni sikerült a moszkvai vagy orosz befolyásszerzést, végleg megakadályozni semmiképp nem, és még azt mondjuk, hogy végleg, tehát még akár az most következő 4 évre sem múlik el a befolyásszerzés.
És az, hogy ez most sikeres lesz-e vagy nem, én bízom abban, hogy nem, de ugye az nem jelenti azt, hogy megszűnnek a kísérletek. Hát abban biztos vagyok, hogy a kísérletek nem csökkennek, nem szűnnek meg, abban szerencsére nem vagyok biztos, hogy ezek eredményesebbek lesznek, mint eddig voltak. Tehát abban bízom, hogy kialakul valami európai képesség vagy immunitás az orosz propagandára, propaganda ellen, mert ennek tényleg már nagy így lenne az ideje, de hát ugye nem tudom, beszéltek-e Magyarországról, itt is teljesen egyértelműen erősödik az orosz befolyás, olyan értelemben, hogy az orosz propaganda egyre inkább érződik a magyar emberek véleményében is. Tehát a legújabb kutatások szerint sokkal többen vannak azok most már körülbelül egyharmad arányban, akik úgy gondolják, hogy ezt az egész háborút gyakorlatilag Ukrajna kezdte, ami azért mondjuk egyáltalán nem igaz. És érezhető, hogy Magyarországon is növekszik az orosz propagandát tolók aránya, és ez valószínűleg más országokban is így van, tehát tudjuk azt, hogy Németországban ugye a jobboldali populisták, a baloldali populisták körülbelül abban egyeznek meg, hogy mind a ketten tulajdonképpen az orosz narratívát ismételgetik. Tehát Németországban is ez érezhető az orosz narratíva előretörése, Szlovákiában ugye látjuk, hogy Robert Fico kormányfő is azért elég orosz állásponthoz közeli álláspontot képvisel. Szlovéniában is vannak ilyen politikusok, Csehországban is. Tehát valóban úgy tűnik, hogy erősödik az orosz befolyás, de mondom, bízom abban, hogy közben azért az immunitás is ezt kialakulni, és azért mindig többségben lesznek azok, akik átlátnak ezen az orosz propagandán.
Azt mondjuk itt még el a hallgatóink tisztánlátása kedvéért, hogy az orosz parlament felsőházának Andrei Kliscsász orosz szenátor, ő azt mondta, hogy hát elcsalták a mostani moldovai államfőválasztást, mármint a második fordulót. Persze hozzá kell tennünk azt is, hogy múlt héten a grúziai választásokon éppen Oroszország volt az, amelyet a nyugati hatalmak választási csalással vádoltak meg. Tehát a kaukázusi országban az orosz barát erők nyertek, itt most nem az orosz barát erők nyertek, a moldovai köztársaságban, és Vlagyimir Putyin orosz elnök szövetségeseként ismert Kliscsász egyből felállt, és ezt mondta, hogy álljon meg a játék, elcsalták a választásokat.
Mondjuk szerencsére azért Sztojanoglu ezt nem mondja, míg a grúziai ellenzék az államfővel bezárólag komoly csalásokról beszélt, tehát az mindenképpen nagyobb lehetett a valós csalási arány, meg azt is tudjuk, hogy Moldovában az Európai Biztonság és Együttműködési Szervezet megfigyelői nem találkoztak komoly szabálytalanságokkal, de nem ez volt a helyzet Grúziában, ahol azt mondták, hogy már a hosszú távú megfigyelő csoport is, amelyik hetekkel a választások előtt Grúziába érkezett, mert ők is arról beszéltek, hogy komoly nyomásgyakorlás, komoly egyenlőtlenség van a kormányzó és az ellenzéki pártok között, tehát ugye visszaért a lehetőségével a kormányzó párt, tehát ott azért sokkal nagyobb arányban lehetett manipuláció, mint Moldovában, mondom, ahol tulajdonképpen az orosz szenátort leszámítva senki nem mondta kétségbe a választások tisztaságát.
Mi várható az elkövetkező időszakban Moldova és az Európai Unió kapcsolatában? Tehát eddig láttunk egy nyíltan nyugatbarát politikát folytató Maia Sandut. Vissza fog ő venni a lendületből, vagy épp ellenkezőleg nem szabad neki visszavennie? És itt beszélni kell arról is, hogy a Moszkva és Kisinyov közötti kapcsolatban milyen feszültségek lehetnek?
Hát nem, én szerintem nem szabad visszavenni, éppen amiről azok korábban is beszéltünk, hogy 2025-ben mindenképpen lesz parlamenti választás, vagy rendes időben, vagy előrehozva, tehát mindenképpen ütni kell a vasat, és mutatni kell azt, hogy mi most megtettük azt, amit meg kellett tenni, tehát a népszavazás győzött, Maia Sandu győzött, tessék válaszolni Brüsszelből arra, hogy mi tulajdonképpen felajánljuk magunkat, hogy csatlakoznánk, hajlandóak vagyunk a reformokat, tehát semmiképpen sem szabad visszavennie. Az biztos, hogy Moszkva és Kisinyov vagy Kisinau kapcsolata nem fog javulni, már csak azért sem, mert azért ez nem múlik el nyom nélkül Moldovában sem, hogy Oroszország mennyire akarta befolyásolni ezt a választást. Meg ugye azt is tudják Moldovában, hogy egy dolognak tudható az, hogy még mindig létezik a Dnyeszter menti köztársaság, ez pedig az, hogy Oroszország ezt az államalakulatot pénzzel támogatja, ott tart még mindig több mint 1000 úgymond orosz békefenntartott, akiknek a visszavonulására már többször is határozott ígéretet tett. Tehát biztos, hogy moszkvai Kisinau kapcsolata romlani fog, és az is biztos, hogy Maia Sandunak keményen kell próbálkoznia és közeledni, próbálni az Európai Unióhoz.
Igen, csak itt azért kérdés, hogy ő mit fog tenni az elkövetkezendő időszakban, mert ha a pártját nézzük, amely parlamenti választásokra készül, az ő pártjának a támogatottsága sokkal alacsonyabb, mint az ő személyének a támogatottsága. És arról is beszéltünk itt két héttel ezelőtt, hogy a referendumot is azért írta ki Maia Sandu, és azért erőltette, hogy ő erősödjön, és az államfőválasztások első fordulójában, és alig-alig jött be ez a történet.
Igen, csak ugye valóban a Maia Sandu mögött álló párt gyengébb, mint ő, de az ő népszerűsége ugyancsak rá fog vetülni szerintem. Mármint a Maia Sandu népszerűsége ugyancsak rá fog vetülni a választásokban a párt népszerűségére. És ugye itt azért mindig koalíciós kormányok alakulnak, tehát ugye nem lehet még találgatni, hogy kikivel próbál majd koalícióra lépni. Én azért arra számítok, hogy ez mindenképpen segített ez a két választási eredmény, mármint a népszavazási és az elnökválasztási eredmény ahhoz, hogy Maya Sandu és a mögötte lévő erők azért vegyék a következő akadályt is, ami ugye a parlamenti választás. De nem lesz egyszerű feladat, az biztos.
Hogyan kell erre a moldovai köztársaságra a térség legszegényebb országára tekintenie a környező országoknak? Azt látjuk, tudjuk, hogy Románia hogyan tekint a moldovai köztársaságra, nyilván nem is tekinthet másképp, hisz a román nemzet részét képezte valamikor a Moldova, de hogyan tekint Magyarország például a moldovai köztársaságra? Azt nem láttam, hogy Orbán Viktor gratulált volna Maia Sandunak, lehet, hogy gratulált, nem mondom, azt viszont arra határozottan emlékszem, hogy a grúziai választásokhoz gratulált az orosz barát grúz pártnak.
Igen, nem gratulált még, sőt a kormánypárti médiumokon is látszik, hogy ez az eredmény nem az volt, ami nekik tetszik. Tehát nem nevek említése nélkül a kormánypárti oldalakon, vagy el se hangzott a moldovai választás. Magyarországon egyébként kevesen tudnak konkrétan sok minden Moldováról, tehát viszonylag messze van, tényleg szegény ország. Magyarországon nagyon kevés a moldáviai vendégmunkás, tehát én szerintem nagyon sok magyarnak komoly problémája lenne, ha el kéne helyezni a térképen. Akik foglalkoznak a politikával, azok szerintem és Európai Unió hívők, mint én, azok mindenképpen örülnek, és az is biztos, hogy azok, akik állandó szabadságharcot írnak Brüsszellel, úgymond, lásd a magyar kormánypárt, őket ez kevésbé elégítik ez az eredmény. Bár ők mindig azt hangsúlyozzák, hogy bővíteni kell az Európai Uniót, mert minél többen vagyunk, annál erősebbek vagyunk, de ez valahogy mindig csak Szerbia esetében jut kifejezésre, ahol ugye Orbán Viktor nagy barátja régen magyar gyűlölőként ismerté vált, Alekszandár Vucic az államfő. De mondom, ugyanezt nem hallom Moldávia ügyében sem, meg ugye nem hallottuk a NATO bővítés ügyében sem, amikor Magyarország nem azzal érvelt, hogy minél többen vagyunk, annál erősebbek vagyunk. Tehát ugye Magyarország nagyon hosszú ideig akadályozta Svédország és Finnország csatlakozását. Tehát a magyar külpolitika egyáltalán nem egységes. Ez minden attól függ, hogy Orbán Viktor éppen kitart szövetségesnek.
Kell annak jelentőséget tulajdonítanunk, hogy Emmanuel Macron francia államfő volt az első, aki gratulált Maia Sandunak az újraválasztásához. Talán korábban gratulált, mint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.
Igen, hát a franciák mindig is érdekeltek voltak, akár Romániában. Tehát Franciaország mindig közelinek tartotta magát ehhez a térséghez, és ez mindenképpen fontos. Tehát még Macron, akinek nagyon komoly belpolitikai problémái vannak, végre valami sikerélményt elérhetett, és volt miért gratulálnia. Tehát nagyon nagy jelentősége nincsen, de mindenképpen azért egy fontos tényező, hogy azért Macronnak róla tudjuk, hogy teljes mértékben elkötelezett az EU mellett, ő is azért gratulált ez a győzelemhez.
Németh András, a HVG külpolitikai szakírója. Köszönöm, hogy itt voltál a Naprakészben, és válaszoltál a kérdéseimre.
Én köszönöm a kérdéseket, és viszont hallásra, szervusz!
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Farkas Istvánt hallották, legyen szép estéjük, a viszonthallásra.